ami segítségünk, Isten tiszteletünkre, keresztelünkre az áldás, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. A 66. Zsoltárunk első versét énekeljük fennállva. Kedves testvéreim, örömmel adom hírül, hogy az Isten tiszteletünk elején Szarka Rebekát fogjuk megkeresztelni, és azt gondolom, hogy itt most nem kell bemutatni se a családot, se a keresztszülőket. Az Úr Jézus Krisztus feltámadása után missziói parancsot adott tanítványainak, és ehhez kapcsolva szerezte a keresztség sákramentumát. A Máté írása szerinti evangélium 28. részének 18. és következő verseiben így hangzik ez. Nékem adatot minden hatalom, menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. És még egy igét olvasok hozzá. János első leveléből a 4. fejezet 19. versét. Mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Gyülekezet, foglalja el a helyét. Kedves szülők, keresztszülők, gyülekezet, az Isten hozzánk való nagy-nagy szeretetéről beszél ez az ige, és ezért is kerestem az elején egy örvendező éneket hozzá kezdésnek, hogy már ez is hangolja a szívünket. Örvendj egész föld az Istennek. Ez az örvendező ének hangzott az angyalok által valami hasonló, hát nyilván, hogy szebb hangszerelésben, meg hangokban, meg dicsőítőbb szavakkal, akkor is, amikor az Isten az ő szeretetét megjelenítette ezen a földön, amikor megszületett, testet öltött erre a földre, az ő egyszülött fia Jézus Krisztus, hogy elhordozza bűneink miatt Isten haragját, amit az ő áldozatával engesztelt ki. Benne lett nyilvánvalóvá ez a határtalan nagy szeretet, amikor bele alászkodott egy emberi testbe. Mi még sehol nem voltunk, nemhogy ebből viszonozhatnánk valamit is, de Isten már elgondolta megváltásunkat, örök életünket ő benne. Mi bűneinkbe vagyunk, Isten pedig jót tervezett felőlünk. És Isten nem csak mondja, hogy szeret, hanem eljön közénk, hogy nekünk életet szerezzen. Az ő szeretete tartja fenn ezt a világot örök idők kezdete óta, és hisszük, valljuk, hogy benne a mi kis életünket is, családunkat is, gyülekezeteinket is. És nem az a kérdés elsősorban, hogy mi hogyan állunk az Istennel, hanem az, hogy az Isten hogyan áll hozzánk. Hát úgy, ahogy itt az igébe benne van. Ő előbb szeretett, mint hogy erre mi bármit is reagálni tudnánk. És az Isten szeretett, a mindenható, dicsőséges Isten szeret bennünket. Ő az, aki lehajol hozzánk, hogy minket magához emeljen. És nincs feltétel, de az van, hogy jósága és szeretete minket megtérésre indít. Szeretete éltetni akar minket. És amikor erre a kicsi lánykára tekintünk, Rebekára, meg születésének a körülményeire, akkor is Istennek ezt a megelőlegzett szeretetét látjuk. Igen, az Isten meghallgatta könyörgéseiteket, hisszük, valljuk, hogy ezután is megfogja, hogy ezáltal is meglássuk Isten szeretetét, és neki adjunk hálát. Engedte, hogy egészségesen megszülessen ez a kicsi lány. Vele volt, amikor a család a vírus helyzet miatt nem tudott veletek lenni, de az Isten ott volt, és hisszük, hogy eztán is ott lesz. És a gyermek keresztség is erről a megelőlegzett szeretetről szól. A kicsi, kiszolgáltatott gyermek ő se tehet semmit sem, hogy szeressék, mint ahogy Isten felé se tudunk mi adni semmit sem, csak azt, amit már jó előtte tőle kaptunk. A hitünk is ajándék, amivel kinyúlhatunk az ő szeretete felé. És imádkozunk azért, hogy ez a kicsi lány is részesüljön belőle. Keresztségben, és aztán a hitre jutásban, hogy az Isten nagy szeretete ölelje őt körbe, és tegye boldoggá, áldottá az ő életét. Amen. Valljuk meg most hitünket együtt a gyülekezettel, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet színe előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Most pedig imádságunkban is kérjük az áldást erre a családra, a pici lányra, fogadalmuk megtételére. Mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk a te örökkévaló, megelőlegzett, nagy-nagy szeretetedért. Áldunk, hogy te vagy az, aki lenyúlsz a magasból, aki kész vagy velünk örök szövetséget kötni, és áldunk Jézus Krisztusért, akiben van a megváltásunk, tökéletes üdvösségünk, és köszönjük, hogy ebben te tudod részesíteni ezt a kislányt is. Köszönjük az ő életét, köszönjük, hogy rád bízhatjuk, hiszen te tudsz segítségül lenni a szülőknek, hogy a te nevedre dicsőségben, a gyülekezet épülésében tudják nevelni ezt a kisgyermeket, és köszönjük, Urunk, hogy te tudod őket eligazítani életük minden egyes kérdésében, és áldunk, magasztalunk a meghallgatott imádságokért, és köszönjük, hogy te ezután sem változol, ezután is ugyanaz a szerető Úr leszel az ő életükben, és ezután is meghallgatod az ő könyörgéseiket. Légy áldotta az anyaszentegyházadért, amelynek tagjai lehetünk, és köszönjük a drága ígéretet, hogy velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Amen. Atyának, a Fiúnak, a Szentlélek Istennek nevében. Amen. A kegyelmes Isten pedig cselekedje meg, hogy ez a kisgyermek növekedjék testben, lélekben, hitben, szeretetben, Isten és emberek előtt való kedvességben, Ti pedig, szeretteim, erősödjetek meg abban a reménységben, hogy tiétek Isten ígéretei és gyermeketeké, akit elhívott magának az Úr, a mi Istenünk. Amen. Gyülekezet, foglalja el a helyét, készülődjünk az ige meghallására. Énekeljük a 165. dicséretünk első 3 versét.
Isten igéjét Sámuel első könyvéből hallgassuk meg, Sámuel első könyve 3. fejezetének első 10 verséből.
A gyermek Sámuel pedig Éli felügyelete alatt szolgálta az Urat. Abban az időben igen ritkán volt az Úrnak kijelentése, nem volt gyakran látomás. Egyszer az történt, hogy Éli a szokott helyén aludt. Szeme pedig homályosulni kezdett, és alig látott. Isten mécsesét még nem oltották el, és Sámuel az Úr templomában feküdt, ahol Isten ládája volt. Az Úr szólította Sámuelt, ő pedig így felelt: itt vagyok. Majd odafutott Élihez, és azt mondta: itt vagyok, mert hívtál engem. Ő pedig így felelt: nem hívtalak, menj vissza, és feküdj le. Elment azért, és lefeküdt. Az Úr azonban ismét szólította: Sámuel! Ő pedig fölkelt, Élihez ment, és azt mondta: itt vagyok, mert hívtál. Ő így felelt: nem hívtalak, fiam, menj vissza, feküdj le. Sámuel pedig még nem ismerte az Urat, mert az Úr még nem jelentette ki neki beszédét. Harmadszor is szólította az Úr Sámuelt. Ő pedig felkelt, Élihez ment, és azt mondta: itt vagyok, mert hívtál. Akkor értette meg Éli, hogy az Úr hívja a gyermeket. Ezért azt mondta Sámuelnek: menj el, feküdj le, és ha újból szólítanak téged, mondd ezt: szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Sámuel elment, és lefeküdt a helyére. Akkor eljött az Úr, odaállt, és szólította, mint azelőtt: Sámuel, Sámuel! Erre ő így válaszolt: szólj, mert hallja a te szolgád. Eddig Isten igéje. Isten tegye áldottá igéjét bennünk, hogy halljuk, értsük, szívünkbe fogadjuk, és azt szerint is éljünk. Gyertek, kedves testvérek, imádkozzunk! Drága mennyi édesatyánk, köszönjük, hogy néven szólítasz minket. Micsoda kiváltság, mekkora tisztesség ez, drágának tartasz minket, porszemeket te, aki a világot teremtette. Bocsáss meg, hogy erről gyakran elfeledkezünk, ha jól megy a sorunk. Pedig tudván tudjuk, hogy minden te tőled származik, minden jó, mert egyedül te vagy jó, Úrunk. De a rosszról még könnyebben elfeledkezünk. Alig gondolunk már arra az időre, amikor zárva voltak templomunk kapui, és lelkészeink üres padsoroknak prédikáltak. Hiányzott a testvéri közösség, a közös igehallgatás, éneklés, az Isten tisztelet utáni kedves beszélgetés az udvaron. Hálásan köszönjük, Urunk, hogy most itt lehetünk, élhetünk a keresztség sákramentumával, összegyűlhettünk ígét hallgatására. Add, hogy úgy hallgassuk, mintha először és utoljára hallanánk. Amen.
A bűnbocsánat evangéliumát a 32. Zsoltár 5. verséből olvasom. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Amen. Az 512. dicséretünk első versét énekeljük. Istenünk igéjét Sámuel első könyvéből olvasom, a 3. fejezet 19. verséből. Sámuel pedig fölnövekedett, és az Úr vele volt, és semmit sem hagyott a földre hullani beszédéből. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet. Különleges vasárnap a mai, nem csak azért, mert keresztelőn vehettünk részt együtt, hanem azért is, mert elindult a tanév, és most tartjuk a tanév nyitó istentiszteletünket. Ilyenkor a gyülekezet elé szoktuk tárni, hogy miből áll a mi hitoktatásunk, hogy mire szeretnénk a hangsúlyt fektetni. Keresgéltem a Bibliában, hogy melyik ige lehetne megfelelő. Szerettem volna egy olyat találni, ahol egy iskolát látunk magunk előtt, igazgatóval, igazgatóhelyettesekkel, tanárokkal, több száz diákkal, hitoktatókkal. Ez lett volna a legalkalmasabb arra, hogy Isten igéjét hirdessen ebben a helyzetben, de sajnálatos módon ilyen iskolát nem találunk a bibliai időkben. Tovább olvasva azonban találtam egy olyan igét, amely bizonyos értelemben egy iskolai helyzetet mutat előttünk. És ez az ige nem más, mint amit éppen felolvastunk az imént, Sámuelnek Éli közelében való tartózkodása. Tudni kell, hogy abban az időben, az Ószövetség idején nem voltak olyan iskolák, mint manapság, ugyanakkor létezett tanítás, ez többnyire kisebb közösségekben vagy egyéni módon történő oktatás volt. Sámuel esetében egészen pontosan arról van szó, hogy ezt a kicsi gyermeket a szülők ajándékba kapták Istentől, és ígéretet tettek rá, hogyha megszületik, akkor az Úrnak adják ajándékba. Megszületett a gyermek, egy ideig otthon volt a szüleivel, és miután keresztül esett az úgynevezett elválasztás pillanatán, felvitték őt Élihez, aki abban az időben a főpap volt, és azt mondták, hogy átadjuk neked a továbbiakban, és te légy az, aki az Úr szolgájává neveled őt. És onnantól kezdve Sámuel ott lakott Éli mellett, úgymond a szentélyben, a szent sátornak különféle részeiben, az azt körülvevő komplexumban, és évtizedeken keresztül ezen a helyen maradt. Hosszú éveken keresztül tanult, később pedig átvette a szolgálatot. Nézzük meg, hogy mindenek előtt, hogy mit kapott Sámuel ebben az iskolában. Mert ez tulajdonképpen egy iskola volt számára. Hát az első, amivel találkozunk, hogy Sámuel teljes ellátást kapott. Kapott ételt, italt, ruhát, szállást. Természetesen erről végső soron a szülei gondoskodtak, hiszen olvasunk arról, hogy évente feljártak hozzá, és amire szüksége volt, azt átadták neki, vagy Élinek. De a lényeg, hogy ebben az iskolában ő nem szenvedett hiányt semmiben. Arról is olvasunk, hogy kapott oktatást. Az oktatást egyenesen Élitől kapta, ő volt a tanára, mit tanított Sámuelnek, nem olyan nehéz elképzelnünk. Először is tanított neki izraeli történelmet. Abban az időben a Biblia még nem volt olyan teljes, mint manapság, tulajdonképpen Mózes könyvei voltak meg, esetleg Józsué könyve, de ezen kívül nem sok. De ezek a könyvek tartalmazzák a világ kezdetét, a zsidó nép eredetét, hosszú évszázadokon keresztül való történelmét. És ezt Éli nagy alapossággal elmagyarázta Sámuelnek, hiszen neki erre később a szolgálatban szüksége volt. De nem csak izraeli történelmet tanított Sámuelnek, hanem tanított neki papi feladatokat is. Hiszen Sámuelt arra szánták, hogy az Úr szolgája legyen, magyarul papi feladatokat lásson el. Abban az időben ez olyan értelemben is bonyolult volt, hiszen a papok nem elsősorban prédikáltak, nem lelki szolgálatot végeztek, vagy legalábbis nem csupán ez volt a feladatuk, hanem az áldozatoknak a dolgát is tökéletesen ismerniük kellett, és ők voltak azok, akik végrehajtották ezeket az áldozatokat. Ezeknek az elmagyarázása, begyakorlása szintén fontos része volt az oktatásnak. Tehát Sámuel kapott ellátást, kapott oktatást, és tegyünk hozzá még valamit, kapott nevelést is. Az oktatást és a nevelést sokszor egy kalap alá vesszük, holott a kettő különbözik egymástól. Az oktatás elsősorban a fejünknek a megtömése, különféle információkkal, ez is nagyon fontos. A nevelés viszont az ember életének az irányba állítása. Olyas valaminek az átadása, ami az ember életének szerves részévé válik, iránytűjévé. Ami alapján, ha felnő, akkor ő is önálló életet, gyümölcsöző bölcs életet tud élni. És Éli közelében ezt a nevelői hatást is megkapta Sámuel. Hogyan történik ez a nevelés? Hát először is példaadás által. A nevelésnek a legnagyobb hatása, vagy legnagyobb eszköze a példaadás. Akinek van gyermeke itt a gyülekezetben, pontosan tudja, hogy a gyerekeink mindig leutánoznak bennünket. Teljesen mindegy, hogy mit mondunk nekik, ők tudni fogják, hogy mit gondolunk és hogyan élünk. És ők ezt át fogják venni tőlünk. Hát Éli nevelő munkája is azzal kezdődött, hogy ő maga bemutatta Sámuelnek, hogy mit jelent az Isten szeretetében élni. És azt olvassuk Éliről, hogy habár voltak neki hibái, főként, mint apa, nem töltötte be jól a feladatát, de személyesen azt olvassuk róla, hogy ő mégiscsak szerette az Urat, és hűséges volt hozzá. És habár otthon elrontotta, amit elrontott, Sámuel közelében ilyen hibát nem vétett. És elé élte Sámuelnek azt, ami igazán fontos, az Istennel való kapcsolatot. És ezen kívül a nevelésnek van egy másik fontos része is, a példaadáson túl, ez pedig az útmutatás. Mit adhat valaki egy gyermeknek, annak érdekében, hogy ő is az Isten útján járjon. És erről olvastunk ebben az igében, odaszalad Sámuel Élihez, a kisfiú, a főpaphoz, mert nem tudja, hogy most mi van. Hallott egy hangot, hallott egy hívást, és talán éppen Éli szólította őt. És Élinek egy idő után leesett a tantusz, hogy hát az Isten akar beszélni ezzel a gyermekkel. És ezért mondta végül neki, menj, feküdj le, és ha újból szólít, ezt mond, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Hát ezt kapta Sámuel az iskolában, és azt kell mondjam, hogy ez egy nagyon jó kezdet. Ha egy gyermek kaphatott ilyen ellátást, oktatást, nevelést, arra azt mondhatjuk, hogy ő az Ószövetségnek az elit iskoláját kijárta. Mégis azt kell mondjuk, hogy ez csupán a kezdet. Ezt kapta Sámuel az iskolában, és innen lépünk tovább egyet, mit kapott Sámuel egyenesen az Istentől. Két dolgot kell feltétlenül megemlítenünk. Az egyik szeretetet kapott tőle. Ha tovább olvassuk ezt a szakaszt, aminek most csak az első 10 versét olvastuk fel, utána azt látjuk, hogy az Isten megszólítja Sámuelt és elbeszélget vele. És nem csak ez alkalommal beszélget el vele, hanem később még nagyon sokszor. Azt olvassuk, hogy Sámuel így nőtt fel, hogy az Isten beszélgetett vele, és nem hagyott a földre hullani semmit az ő beszédéből. Beszélgető viszonyban álltak egymással. Úgy beszélt Isten Sámuellel, ahogyan egy édesapa vagy egy édesanya beszél szeretett gyermekével. Képzeljük el Sámuelt, aki a szüleitől távol élt, mert elválasztották tőlük. Nem volt ugyan árva, de mégis úgy érezhette magát, mint egy kollégiumra ítélt diák, távol a családjától. És volt valaki, nem is akárki, maga az Isten, aki úgy beszélt vele, mint a szülei. Sőt, még annál is jobban szerette őt. Sámuel ebben a kapcsolatban találta meg azt a szeretetet, amire neki igazán szüksége volt. Ezért nem lett ő olyan, mint egyébként Élinek a fiai, akik ezzel a szeretettel nem ismerkedtek meg, ezért különféle bálványoknál keresték a megelégedést, és az életük egy züllött életté vált. Sámuel élete nem vált züllött életté, mert ő mindent megtalált az Istennel való szeretet kapcsolatban. Mit kapott még Sámuel az Istentől? Életcélt. Akartak neki az emberek is egy életcélt adni. Azt akarták, hogy elsősorban pap legyen, hogy áldozatokat mutasson be. De az Isten azt akarta, hogy elsősorban az ő bírája és prófétája legyen. És ezt olvassuk Sámuelről a későbbi életében, hogy Isten hívásának engedve ő hosszú időn keresztül bíráskodott a nép felett, és még azon túl is prófétált és végezte ezt a szolgálatot. És Sámuel életében ez egy olyan megelégedést jelentett, hogy a helyemen vagyok, kaptam egy életcélt az Istentől egyenesen, és boldog emberré vált ettől. Itt áll tehát előttünk egy ember, akinek egészen kicsi korától kezdve látjuk a sorsát, látjuk az ő iskolai jelenlétét, és látjuk az ő Istennel való kapcsolatát is, mindent megkapott, és az élete helyre került. Most ugrunk egyet az időben, egy jó nagyot, és egészen a mai napokra ugrunk előre. Ma is van iskola, és ma is lehet az Isten közelében élni. Hát mit kap ma egy gyermek az iskolában? Hát ma is elmondható, hogy van egyfajta ellátás. A gyermekeim persze sokszor panaszkodnak, hogy az az ebéd, amit az iskolában kapnak, az nem olyan. Nem tudom, van-e köztünk úgynevezett konyhás néni, ezúttal üzenjük, hogy nagyon kedvesek szoktak lenni, és köszönjük, de általában a gyermekek egy kicsit nehezen viselik az ebédet. Tudjuk, hogy ez nem a konyhás néniknek a hibája, hiszen nem ők főznek, de ez egy kicsit nehéz szokott lenni a gyerekeknek. Tehát nincsenek magukra hagyva a gyerekek. Kapnak egyfajta ellátást, ami ennél sokkal fontosabb, hogy kapnak oktatást. Talán többet is, mint bármikor a történelem során. A régebbi korokban az osztályok sokszor együtt voltak. Elsőstől kezdve egészen a negyedikesig, vagy akár a nyolcadikosig is, a tanár körbejárt, és mindenkinek mondott néhány szót a szintjének megfelelően. Nem is kellett még olyan sokat tanulni. Most egy olyan világban élünk, amikor is egyre több a tananyag, és egyre többet kell tanulni, de az iskola rendszerünk ilyen értelemben megbirkózik mindezzel, és a gyerekek megkapják a számukra szükséges oktatást. Hála Istennek, ma is vannak olyan tanárok, akik nem csupán oktatnak, hanem nevelnek is. Biztosan mindenkinek van ilyen tanár élménye, visszaemlékezhet mindenki az iskolás éveire, azoknak a tanároknak az arca jelenik meg előttünk, akik nem csupán elmondtak nekünk valamit, hanem elénk is éltek valamit, ami által ők nevelőinké lettek. Sok tanár ma is igyekszik megmutatni a hitét is. Olyan jó, hogy vannak olyan iskolák, és vannak olyan hívő tanárok, akik úgymond egymásra találnak, és úgy tudják végezni a szolgálatukat ezekben az iskolákban, hogy a hitükből is valamit megmutatnak a gyerekeknek. Olyan jó, hogy hittan tanárként is van lehetőségünk arra, hogy bemenjünk ezekbe az iskolákba, és kifejezetten a hit dolgairól beszélgessünk ezekkel a gyerekekkel. Tehát valamit meg tudunk mutatni az életünkön keresztül, és valamit át tudunk adni a szavainkon keresztül is, így adva útmutatást a gyerekeknek. A kérdés az, hogy valaki ezen túl többet is szeretne-e kapni az Istentől. Mert ezt az oktatást mindannyian megkapjuk, mindannyian részesülünk belőle. A kérdés az, hogy egy gyermek megáll-e itt, vagy ennél többet is szeretne. Mit kapunk ma Istentől? Akárcsak Sámuelnek, nekünk is van rá lehetőségünk, hogy megérezzük és megéljük az Isten szeretetét. Nagyon érdekes az igének a leírása, hogy Isten többször szólította Sámuelt. Nagyon ritka az a gyermek, aki bemegy élete első hittanórájára, és úgy jön ki onnan, na én hívő vagyok. Innentől kezdve minden világos számomra, tudom, hogy kicsoda az Isten, tudom, hogy ki vagyok én, tudom, hogy milyen kapcsolatban állunk, hogy mit vár tőlem, most már irányban van az életem. Nagyon sok hittantanár elmondhatja azt, hogy kibeszéljük a lelkünket is, aztán néha évek múltán is azt látjuk, hogy egy-egy gyermeknek semmi hatása, gyermek életében semmi hatása nincs annak, amit elmondtunk és amit megmutattunk. De sokszor van az, és ezekért a pillanatokért tanítunk, amikor azt látjuk, hogy megtörténik az áttörés. Hogy egy-egy gyermek egyszer csak meghallja személyesen is az Isten hangját. És onnantól kezdve ő az Isten szeretetében élő gyermek lesz. Hadd mondjam el a saját példámat. Amikor én elkezdtem hittanra járni, elsős koromban, egyébként akkor még nem iskolai környezetben, hanem egyenesen a gyülekezetben, a többi óra után, valamikor késő délután kellett bemenni, akkor először én is meghallottam a történeteket, és megtanultam a történeteket. És tudtam kívülről az igéket, és kaptam érte szép matricákat. De először nem hallottam meg személyesen az Isten hangját. De valamikor ez bekövetkezett. Amikor harmadikos voltam, valahogy valósággá vált mindaz, amit hallottam. És onnantól kezdve egy elég nagy változás történt az én életemben. Azt mondtam Sámuel Éli gyermekeiről, hogy ők nem értették meg az Isten szeretetét, és ennek következtében bálványokat kerestek maguknak, és a bálványok pedig egy züllött életet eredményeztek. Ilyen értelemben, mielőtt én megértettem volna az Isten szeretetét, ha nem is voltam olyan értelemben züllött, ahogy manapság ezt elképzeljük, de mégsem volt az életem a helyén. Ennek talán a legerőteljesebb példája az volt, hogy én lépten nyomon verekedtem. Talán ezt most nehéz elképzelni rólam, de én tényleg lépten nyomon verekedtem az iskolában, mert ez sikerélményt jelentett. Nagyon jó érzés volt, hogy én voltam az erősebb. Hát ez másoknak nem volt olyan jó érzés, mondanom sem kell, és volt, hogy összegyűjtöttem ezért intőt a tanároktól, mert hogy valaki úgymond feljelentett engem. És jellemző volt rám, hogyha ilyesmi történt, akkor újra megvertem az illetőt, hogy legközelebb ne áruljon be. És azt hiszem, sikerült megúsznom egy intővel az egész iskolát, de nem azért, mert annyira jó voltam, hanem onnantól kezdve tudták a többiek, hogy mihez tartsák magukat. De amikor harmadikos koromban megértettem az Isten szeretetét, onnantól kezdve ez egy megelégedést adott az életemben. Először még csak azt értettem meg, hogy milyen gondviselő az Isten, hogy milyen fontos vagyok számára. Aztán egyre jobban kivilágosodott, hogy Krisztus ennél többet is ad nekem, nem csak gondoskodik rólam, mert hát egy mindenható Istennek ez nem nagy áldozat, hogy gondoskodik rólam, de hogy ő még emberré is lett, és vállalta a szenvedést, és vállalta a halált. Itt az ember sokkal jobban megérzi, hogy tényleg mennyire szeret az Isten. És onnantól kezdve úgy éreztem, hogy nincs szükségem bálványokra, nincs szükségem pótcselekvésre. És ez biztos, hogy a többiek számára is egy jó hír volt, mert onnantól kezdve nem verekedtem. Sőt, onnantól kezdve azok, akiket én vertem, és egyébként mások részéről is hasonló inzultus érte őket, már nem kellett félniük, mert azt mondtam, hogy én meg foglak titeket védeni. És onnantól ezeknek a gyerekeknek már nem volt részük verekedésben az iskolában. És tényleg abban az időben még nem a nagy bizonyságtétel volt az, ami elárulta a hitemet, vagy legalábbis nem ez volt az első pillanat, hanem az, hogy ilyen módon az erkölcsi életem a helyére került. Hát ma is ismétlem, sok gyerek átélheti az Isten szeretetét. És nagyon jó, amikor ilyesmivel találkozunk. És hadd mondjam el, hogy ma is nagyon sokszor látványos, amikor ez megtörténik. Mert az a gyerek, aki össze-vissza éli az életét, és úgy érzi, hogy nincs biztos talaj a lába alatt, egyszer csak azt látjuk, hogy megnyugszik. És azt mondja, hogy most már tudom, hogy ki vagyok, tudom, hogy szeretve vagyok, most már egyenesben van az életem. Mit kaphatunk még Istentől? Akárcsak Sámuel, mi is kaphatunk életcélt. És itt most nem a tovább tanulásra gondolok elsősorban. Nagyon jó, amikor 8-os gyerekekkel elbeszélgetünk arról, hogy hogy képzelik el a jövőjüket, és nagyon jó, amikor azt látjuk, hogy még az iskola választás előtt ezeknek a gyerekeknek fontos szempont, hogy megkérdezzék az Urat, hogy Uram, te mit akarsz, hogy merre menjek tovább, de van egy általános életcél is, amit az Isten ad nekünk. Függetlenül attól, hogy hány évesek vagyunk, hogy dolgozunk-e már, és ha igen, akkor mit dolgozunk. És ez az életcél az, hogy az Isten dicsőségére, örömére éljük az életünket. És van, aki ennek megérzi a jó ízét. Hogy úgy beszélek, hogy ez az Istennek tetszen. Hogy úgy cselekszem, hogy ez az Istennek tetszen. És amikor érzem azt, hogy ő ezért úgymond megbecsül engem, hogy az ő gyermekéhez méltó életet élek, akkor teljesítettem valami fontosat. És nem ezért szeret engem az Isten, hanem mivel szeret, ezért próbálok így élni, és ez visszahat rám, hogy még inkább a helyemen érzem magam. Tehát Isten dicsőségére élni, és egy másik gondolat, embertársainknak a javára élni. Mert aki Isten dicsőségére él, az egyszerre úgy is él, hogy a többieknek javára válik, hasznára válik. Ezen voltunk eddig is, és ezt szeretnénk a jövőben is elérni, hogy az iskolai oktatásból, nevelésből kivegyük a részünket, mint hitoktatók. Erre bátorítjuk minden nem vallástanár vagy hitoktató gyülekezeti tagunkat is, akár matematikát tanít, akár magyart, akár bármit, hogy valamit nevelői szempontból adjon át a hitéből a gyerekeknek, és azért imádkozunk, és azért is teszünk nagyon sokat, hogy ezek a gyermekek végül az oktatás nevelésből egyenesen az Isten közelébe kerüljenek, és hozzá csatlakozhassanak, és benne növekedhessenek. Arra kérjük a testvéreket is, mindannyiunkat, hogy ne csak ma, hanem egész évben hordozzuk gyermekeinket imádságban. Amen. Válaszoljunk az Isten igéjére. A 197. dicséretünk első és harmadik verseit énekeljük el. Fennállva imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy minket is megszólítottál már, nem csupán egyszer, hanem életünk során nagyon sokszor. Köszönjük, Urunk, hogy mellénk is állt valaki, aki arra bátorított minket, hogy menjünk te hozzád, és hallgassunk rád. És köszönjük, Urunk, hogy nagyon sokunk életében mindez már megtörtént, meghallottuk a te személyesen nekünk szóló szavadat, és hozzád tértünk, hogy te légy a mi Urunk és megváltónk, te légy az, akit követhetünk egész életünkben, és aki vár majd ránk életünk végén a mennyben. Urunk, annyira hálásak vagyunk neked, hogy a te igéd továbbra is szól, és egészen a kicsiket is megszólítja. Köszönjük, hogy gyülekezetünk sok-sok családjában van kisgyermek, akik már születésüktől kezdve hallhatják a te szavadat, olyan szerető környezetben, ami téged tesz jelenvalóvá. És köszönjük, Urunk, az iskolákat, köszönjük, hogy egy olyan korban élhetünk, és olyan lehetőségekkel rendelkezhetünk, amikor az iskolákba mi is bemehetünk, és a gyermekek előtt elmondhatjuk a Te üzenetedet. Kérünk, Urunk, hogy Te légy velünk ebben az évben is, hogy teljes szívünkkel, lelkünkkel és értelmünkkel benne lehessünk ebben a szolgálatban. Hogy ezek a gyermekek megérthessék, hogy miről van szó, és hogy jó veled élni. És azért imádkozunk, Urunk, hogy Te magad is munkálkodj ezeknek a gyermekeknek a szívében, hiszen az emberi szó legfeljebb fülig érhet, de szívig nem mehet. Tudjuk, Urunk, hogyha Te valakin könyörülsz, ha valakire kiterjeszted a Te kegyelmedet, az megérti a Te szavadat, és személyesen is a Te követőddé válik. Nagyon kérünk, hogy így áld meg hitoktatók és gyermekek életét ebben az évben is. És kérünk, Urunk, szülők, nagyszülők munkájáért, családban való jelenlétéért, hogy nekik is adj bölcsességet abban a szolgálatban, amire elhívtad őket. És köszönjük neked, Urunk, egész gyülekezetünket, mindenkit a maga élethelyzetében. Nekünk is arra van szükségünk, Urunk, hogy veled élhessünk. Kérünk, hogy hadd érthessük a Te igédet minden alkalommal, és Te tégy bennünket formálhatóvá, hogy olyanokká legyünk, amilyennek Te elképzeltél bennünket. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük az Úr elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Én az Úr vagyok, a Te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. Amen.